Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Galambos Balázs mediátort. Szerintem tegeződhetünk.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia!
Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, mert nagyon jó egy mediátorral beszélgetni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan talán még mindig nincsenek azzal tisztában, vagy nem tudják, hogy mire is jó az a mediáció, és mire is jó a mediátornak a munkáját segítségül hívni. Én sokat találkozok olyanokkal, akik még mindig azt gondolják, hogy a mediáció az tulajdonképpen egy ilyen törökülésben végzett nagy levegővétel. Pedig már 2002 óta az 55-ös törvényben le van szabályozva az, hogy egyébként Magyarországon törvényi keretei és lehetőségei vannak a mediációnak. És hogy egyébként nagyon sok mediátor dolgozik, és mediátor egyesületek, szervezetek, akik vannak, dolgoznak azon, hogy közelebb vigyék ezt a munkát az emberek mindennapjaihoz, vagy legalábbis, hogy benne legyen a köztudatban az, hogyha valami konfliktus van, akkor azt fel lehet oldani, és ezt nem kell évekig vagy évtizedekig hordozni.
Igen, igen, ez így van. Hát a meditáció szóval szokták a köznyelvben keverni a mediációt. Tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű fogalom, konfliktusos helyzetek rendezése mindenki fél számára megnyugtató megoldás megkeresésével, és utána pedig a megvalósításának a végigsegítése. Erről beszélünk itt.
Téged ez hogy talált meg?
Én nekem van egy saját küldetésem, és ehhez kerestem a szakmát, tehát tulajdonképpen én a kabáthoz kerestem egy gombot. Én az ország első holisztikus válás és kapcsolatmegmentési központját, a Szépenvája Válás Központot megalapítottam, mert nekem volt egy rettenetes válásom, és abból okulva az ott elszenvedett több éves fájdalom és kanosszajárásból okulva rájöttem, hogy mekkora szüksége van az embereknek egy olyan szervezetre, ahol nem egy ügyszám az ember, hanem fölveszik a telefont évfélkor, karácsonykor, hajnalban, tehát én, mint alapító, mindenkinek a telefonját fölveszem, és mindenkinek segítek, és gyakorlatilag kellett emögé egy szakmaiság, és így ajánlották figyelmembe Nagy Zsókának a mediátor képzését, amit elvégeztem, de tulajdonképpen nekem már megvolt az ötlet, és tudtam, hogy mit akarok ezzel az egésszel kezdeni.
Egy picit a saját tapasztalatok mentén, hogyha arról lehet valami beszélni.
Persze, hogy lehet. Én nekem következő történetem van, ami most már így a 4 éves több ezer konzultáció megélésével látom, hogy nagyon durva, de nem egyedi. Tehát nekem 2005-ben születtek ikreim, egy kisfiam és egy kislányom, és gyakorlatilag a szülés után megvártam, hogy leteljenek a gyermekágyas hetek, hogy újra tudjunk intim életet élni, de az én feleségem az teljes mértében elzárkózott ettől a történettől. Olyan szinten bezárkózott, hogy azt mondta, hogy ha nekem ez nem tetszik, akkor én ezt majd kívül megoldhatom, hogyha akarom. Én voltam 27 éves, bika jegybe, tesztoszteron az egekbe, nem esett túl jól ezt a választ hallani. Hiába kértem, könyörögtem hetekig, hónapokig, hogy menjünk bármiféle szakemberhez, pszichológus, párterapeuta, bármi, nem, hát nem tetszik, akkor ezt intézd ott, ahol akarod. Ez tök jó. Újszülött, koraszülött ikrekkel, egy alakuló családdal pont ezt akarja hallani a férfi a nőtől, de egy idő után én ezt nem bírtam, és valóban elkezdtem ezt a dolgot máshol rendezni, viszont én eldöntöttem, hogy a családommal szeretnék maradni, tehát egyszerűen 27 éves fejjel elkezdtünk egy gazdasági egységben élni, ahol mindent megtettem a gyerekek körül, amit meg lehetett tenni, csak éppen azt, ami egy férfinak nagyon-nagyon fontos, azt egyszerűen nem kaptam meg. 7 év párhuzamos élet után egyszer nyitva maradt a laptopom, lebuktam, és akkor közölte a gyermekeimnek az édesanyja, hogy rendben van, most viszont akkor úgy fogunk elválni, hogy bármi lesz, nem fogod megkapni a gyerekeket. Mert hogy te nem fogod őket megkapni, értsd meg. És akkor ennek megfelelően elkezdett viselkedni, én elköltöztem, indított el nem egy rakás rendőrségi ügyet, amibe bele is bukott, itt a kiskorú veszélyeztetésétől a zaklatásig, a közúti veszélyeztetés, tehát ilyen dolgok voltak, és minden héten szombaton mentem a gyerekekért kapcsolattartásra, hogy nekem a bírósági határozat azt nagyon hamar meg is adtam, És akkor az a keserű sztori volt, hogy kinyílt az ajtó, ott volt az én két csodálatos gyermekem, és közölték velem, hogy apa, én utállak téged, én nem megyek veled sehova. Az apósom kamerázott, mert ilyenkor mindig van az ilyen anyukák mögött egy támogató szülőpár, ugye kérdés nélkül beállnak és az őrületet támogatják, mutogatta, hogy el lesz vágva a nyakam, majd bevágták az ajtót, mármint a saját lakásomnak az ajtaját az orrom előtt, és én meg ott álltam leforrázva. Nem értem utol az ügyvédemet, mert egy ügyszám voltam neki, nem értem utol a pszichológusomat, mert neki is egy ügyszám voltam. És így teltek, múltak az évek, aztán 3 év után annyi gyámügyi eljárás indult a kedves, jólelkű édesanyja ellen, hogy elkezdték őt bírságolni, és muszáj volt már átadni a gyerekeket, de hát nekik ki volt mosva az agyuk kellőképpen, és be volt készítve az anyai telefonzavartal kapcsolattartásokat folyamatosan, és egyszer volt egy olyan kapcsolattartásom, ahol nálam aludtak a gyermekeim, főztem, be volt készítve egy ilyen dzsuva a gyerekeknek a kis zacskóba, a fiam a tévémet, a lányom az ülőgarnitúrámat kente össze, majd mire kész lettem az étellel, megfordultam, és láttam, hogy a szobában álló whiteboard, ahova az akkori vállalkozásom céljait írogattam föl, tele volt írva apró betűkkel, utálak, 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 utálak. Ezt még mind kibírtam, de amikor este 10-kor felült krokodilkönnyekkel az ágyban a nagy, akkor már 60 kilós, 160 centis fiam, 10-nem-tudom-hány évesen, hogy haza akar menni anyához, akkor én akkor hazavittem. És utána már nem hoztam el normál kapcsolattartásokra, egy-egy délutára hoztam el, akkor is rosszul felöltöztetve, telefon ugyanúgy oda készítve, és aztán jött a Covid, ott 3 évig megint nem jöttek el a gyerekek, abban már nem csináltam gyermekügyet, és most 19 éves egyetemisták, fiammal semmi kapcsolatom nincs, tehát a projekt az sikeres volt anyai részről. Lányommal egyébként lett kapcsolatom, visszatalált hozzám, de nem nyomtalan az a 10 pár év egymás nélkül, én azt nagyon is érzem, akár az ő értékrendjébe, akár a saját szívembe. Gyakorlatilag, amikor voltak ezek az ajtóbecsapkodások, hogy utálak, utálak, ugye vasárnap szombaton volt, ez én általában szerdára tudtam újra emberi formát ölteni, és eltelt néhány év, én önismeretben nagyon erősen haladtam, és rájöttem, hogy mennyi hozzám hasonló férfi lehet. Akinél azt mondják, hogy nára úgy, te nem kell lesz ide, tehát vége van a szülésnek, donor voltál, add ide a pénzed, és akkor mehetsz, és rájöttem, hogy mennyi olyan nő lehet, akit szintén anyagilag kiszolgáltat, a férfi verbálisan vagy gazdaságilag bántalmaz, manipulál, és azt gondoltam, hogy ha esküvő szervező cégből 800 elfér ebben az országban, úgyhogy van 30 ezer esküvő per év, ha van 15 ezer válás per év, akkor meg fogom csinálni az ország első válás központját, és az én saját fájdalmaimra alapulva hirdettem egy olyan keretet, mint a Marco Rossi. Megegyezéspárti ügyvédek, mediátorok, gyermekvédelmi szaktanácsadó, gyermekpszichológusok, párterapeuta, gyászterapeuta, intimitásmentor, szexuálpszichológus, klinikai szakpszichológusok, stresszkezelő szakemberek, mentáltrénerek, életvezetési tanácsadók, testtudattréner, ingatlan értékbecslő, költöztető, ingatlanos és pénzügyi tanácsadó erősíti a szépen lájább keretét, és gyakorlatilag az elmúlt 4 évben több ezer párnak sikerült úgy lezárni a házasságát az én vezetésemmel, hogy a gyerekek nem sérültek bele, és az anyagi lelkielengedés korrekt volt, és amire még büszkébb vagyok, hogy a hozzám forduló válni készülő házaspárok 40%-ának, azaz 10-ből 4-nek sikerült megmenteni a házasságát, úgyhogy ez az én küldetésem, ebből a fájdalomból táplálkozik, és tulajdonképpen így kerestem meg a kabáthoz a gombot, hogy válaszoljak a kérdésedre.
Annyira döbbenetes egyébként hallgatni ezeket a történeteket, mert én a munkám során, mint általános és családügyi mediátor, házasság és párkapcsolati coach, rengeteg olyan családdal találkozom, akik, ha ismerték is már azt, hogy mi a mediáció, akkor ugye nem hisznek benne, mert jönnek azzal, hogy hát mi már voltunk ilyen mediáción, ez nem segített semmit, és akkor ilyen teljes hit nélkül, vagy bizalom nélkül ülnek le beszélgetni, és nagyon sokszor én azt látom, én nem úgy dolgozom, mint más mediátorok, egyébként én ezt be is vallom, hogy
én sem úgy dolgozom.
Ha csak kérdésekből lehetne dolgozni, akkor is tudnák az emberek a kérdésekre a választ, akkor nem ülnének szemben velem, hanem akkor megoldanák otthon a 4 fal között. De mivel nem tudják megoldani, és egyébként óriási fegyver mondjuk a gyerek, és nem csak egymás ellen, akár a nagyszülőkkel szemben is. Tehát, hogy van olyan család, ahol, ahol nem tudta a gyerek, hogy élnek a nagyszülei úgy, hogy egyébként apa hazajár hétvégente a húslevest megenni nagymamáikhoz, de a gyereket még egyszer sem vitte oda. Erre felfűző, amiket te mondtál, hogy mindig megdöbbenek azon, hogy minthogyha nem tudják az emberek, és nem, nincsenek azzal tisztában, hogy micsoda a kárt okoznak egyébként a gyerekekben, nem a másikban, mert egy felnőtt ember majd elrendezi magát, tudja, hogy tudja, nem a gyerekekben. Azzal, hogy bevonják őket a harag úgy velem a másikra a történetbe. És amikor én sokszor el szoktam mondani, akár a nagyszülőkkel való konfliktus kapcsán, akár az egymásra irányuló viták során, hogy egyébként mit szeretnének a gyerekeknek. Tehát azt szeretnék, hogy egy jéghátán megélő, biztos szociális kapcsolatukkal rendelkező felnőtt legyen belőlük, aki képes a munkahelyét megtartani, vannak barátai, meg tud küzdeni, ezt szeretnék, akkor ahhoz nem fér az, hogy egyébként bevonják őket kicsikoruktól kezdve azokba a vitás és konfliktusokkal terhelt helyzetekbe, amelyek egyébként nem tartoznak a gyerekekre. Vagy azt szeretnék, hogy mindezeket ne tudják megoldani, és legyen belőlük egy magas vérnyomásos cukorbeteg megküzdeni nem tudó, szociális kapcsolatokkal nem bíró, nem rendelkező ember. Tehát ki mit szeretne a gyerekének? Tehát lakást veszek neki, tanítatni akarom, de egyébként azon nem foglalkozom, hogy milyen lesz lelkileg. Milyen ember lesz belőle? Mert ha ezt csinálom, akkor mindegy, hogy milyen lakást veszek neki, sosem lesz igazi otthona, mert belül nem lesz neki otthona.
Mondom, ezeket a szülőket nem érdeklik a gyerekük. Egyébként főleg anyukák az a baj. A férfiak is gusztustalanul undorító állatmódjára tudnak viselkedni egy válásnál, és nem véletlenül mondom ezeket a jelzőket, mert átlag magyar férfinak az a házastársi vagyonközösség értelmezés, hogy ez az én házam, és takarodj innen egy szál táskával. Tűnj innen el, és a gyereket is elperlem. Tehát eszméletlen. Viszont amikor én velem szembe leül egy hölgy, akkor megszoktam tőle kérdezni a 120 kérdéses modellembe, ami egészen egyedi, hogy kérlek szépen mesélj a gyerekkorodról, és részletesen mesélj apukádról. Apuka alkoholista, agresszíve, bántalmazó-e, narcisztikus-e, érzelmileg elérhető volt-e, tehát milyen volt édesapáddal kapcsolat. És úgy hidd el, hogy 10 nőből 3-4 azt mondja, nem ismertem az apámat. Tehát ez 30-40%-os sztoriról beszélünk. És akkor elkezdik nekem mondani ebben a székben, aki ezt átélte, amit átélt az eltiltást, az ajtó rácsapást és a többi, nem keresett az apám. Tényleg? És vajon milyen generációs háttere lehet édesanyád, az anyai nagyanya és az anyai nagyszülők részéről ennek a sztorinak. Mert valóban van egy csomó olyan ember, aki lepottyantja a gyereket, elmegy és nem keresi. Ilyen is van. De hát egy csomó felnőtt ember meg abban a hitben van, hogy apám nem keresett, apám engem nem akart. De ennek a sztorinak az apai oldala nem volt normálisan kikutatva és meghallgatva.
Említettél számtalanféle szakembert, akikkel dolgozol, vagy akik próbálnak segíteni. Kinek van a legtöbb dolga?
Hát természetesen a mentális segítőknek. Tehát azt kell mondjam, hogy ez az ország, a magyar emberek egészen kritikus állapotban vannak lelkileg és mentálisan. Egyébként ez már csak a zene ízlésükbe is tükröződik. Tehát, hogyha végignézek a mai magyar fesztivál kínálaton meg a mainstream listán, elsírom magam. Komolyan mondom, tényleg elsírom magam. Már csak abba is tükröződik, hogy 60 másodpercnél jobban többet nem is tudnak az emberek figyelni. Abba is tükröződik, hogy mondjuk egy járműre, hogyha felszállsz, nem néznek az emberek egymás szemébe. És úgy vannak jól megterhelve, kiterhelve a válásközpontnak a lelki segítő szekciója, hogy ebben az országban még mindig ciki segítséget kérni, főleg a férfiaknak. Tehát a férfiak szokták azt mondani, hogy nem igaz, hogy mi nem tudjuk ezt megoldani magunktól. Hát minek nekünk külső segítség? Meg aki pszichológushoz jár, az biztos őrült. Azért az ügyvédeknek is vannak dolga, meg nálam a párterapeutáknak is vannak dolgai. Bőven elfoglaltak, de aki a léleknek a felhozásával dolgozik, ott a legnehezebb az időpontokat megtalálni.
Én azt látom és azt tapasztalom, hogy az tud változni, aki nem csak eldönti, hanem meg is engedi azt a változást. Tehát aki belül ezzel tud azonosulni, aki úgy ül be, mondjuk egy konzultációra, például, hogy kint hagyja azt az egót, ami egyébként eddig mondjuk megakadályozta abban, hogy emberi hangnemben tudjon a másikkal beszélni. Ezt te mennyire tapasztalod?
Teljesen, csak ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez le kell érni elég mélyre. És sokszor vannak emberek rosszul, és ebből a rossz állapotból akár évtizedeken keresztül nem mernek megoldást kérni. Majd amikor eljönnek, én elmondom nekik, hogy A vagy B, tehát a közös megegyezés és válás ezzel jár, a házasság megmentés ezzel jár, és én már akkor intézem neki az ügyvédet, vagy intézem neki a párterapeutát, hú, ez gyors. Értem, de hány évben éltek? 34? Értem, hogy gyors, akkor még kell, hogy éljetek 19 évet. És a gyerekeiteknek is ez kell, hogy legyen a párkapcsolati modell, hogy ti gyűlölitek egymást, hogy te alkoholista vagy, hogy a feleségednek szeretője van, nincs ezzel probléma. Tehát elég mélyre megy az ember, akkor le tudja tenni az egót, és tud segítséget kérni.
Tudod, mi jutott eszembe? A Mézga Géza mese.
Ja, az jó volt.
Hogy mekkora tisztelet volt már Paula és Géza között, nem?
Igen, az egy jó kis... Tehát
mindig azzal zárult, hogy bárcsak a Hufnager Pistihez mentem volna a feleségül, nulla tisztelet, megbecsülés volt benne, és ezen nőttünk fel.
Ez egyértelmű, tehát hogy a mai 30-40 éves embereknek a szüleinek a töredéke lehet méltán büszke magára, az biztos. Mert hiába gyártottak le egy rakás orvost, egy rakás közgazdászt, meg ügyvédet, meg építészmérnököt, hogy belül ezek összetört lelkű kisfiúk, kislányok, és teljesen konfúz gondolkodású, értékrendű emberek, a nagy részük a 100%.
Óriási szervezet. Egyrészt az eredmények miatt, másrészt a benne dolgozó és elérhető szaktudás miatt. Ez nagyon nagy segítség azoknak, akikhez ez elér. De ti hogy tudtok elérni? Tehát, hogy én azt látom, amiről beszéltünk a műsor elején, hogy azért még mindig sokan nem tudják, hogy mi ez.
Gyakorlatilag ez egy nagyon érdekes történet, hogy hogyan tudunk elérni. Amikor megalakult a válaszközpont, én már rá két napra a tévé adásába ültem. Az első két évben rengeteget voltam tévében, rádióban, itt a Trend FM-en is sokszor szerepeltem, és nem jöttek az emberek tömegével. Mert a felső prémium rétegnek jöttek el az apukái, anyukái, férj, feleség, ilyen bankigazgató és a többi. És én azt mondtam magamba, hogy én mindenkinek segíteni akarok, túlértelmiségi a kommunikációm. Elmentem nyaralni 2020 márciusában egy egzotikus helyre, és mondta az egyik barátom Balázs, hát figyelj, menj föl a TikTokra. Volt akkor egy barátnőm, és neki a 8 éves kisfiú ilyen blőd videókat hallgatott. Mondom, rendben, fölmegyek, de ott a saját nyelvezetemen fogok beszélni, nem úgy, mint egy tévirádió stúdióban, hanem úgy rendesen szívből oda fogok az asztalra vágni, képletesen szólva, és megcsináltam a Női Lélek Szakértő nevű TikTok csatornámat. Poénból felraktam egy-két videót így a tapasztalataimból, és most 60 ezer követőm van most, és hát több százezeres nézettségű csomó videóm, és megjött az a réteg, akit vártam. Megjött a gyári munkás, megjött a műkörmös, megjött az asztalos, rengeteg külföldön élő magyar ügyfelem van onnan, mert az emberek a figyelmüket nagyon-nagyon röviden tudják összpontosítani, és olyan kemény üzenetekre tudnak igazából rácuppanni, ami az ő tűrés határukat átüti. És ott tudtam gyakorlatilag a saját csatornámon úgy kommunikálni velük. Tehát az értelmiségi csatornákon nem, a gyönyörűen megépített francos honlapon nem, gyakorlatilag abban az országban élünk, ahol olyan emberek töltik meg a Puskás stadiont koncerten, akiből én egy fél percet nem tudok meghallgatni. Nem találok értéket.
Van egy belső indítatásod, van egy belső motivációd, ahonnan jöttél, van egy saját történeted. De szerintem azért az lényeges, hogy nagyon sokaknak van saját története.
Persze.
De nem jutnak el idáig, hogy akkor ők tényleg gyakorlatban csináljanak, tudjanak csinálni valamit, és tudjanak segíteni másoknak. Mit akarsz elérni? Mit akarsz elmondani?
Én szeretném azt elérni, nekem ez egy vízióm, hogy az összes magyarországi válásnak a 10%-a a szépenvajel.hu keretein belül történjen.
De miért?
Azért, mert mi úgy tudjuk ezeket a kapcsolatokat lezáratni, hogy a gyerekekkel nem az lesz, mint az én gyerekeimmel voltak, és úgy tudjuk utána az embereket összerakni, hogy készek legyenek utána normálisan kapcsolódni, ne pedig sebesülve keressenek társat, és halálra sebezzék a következő jelölteket, és a rossz mintázatot alkalmazva ugyanazokat a típus hibákat védtsék. Ezért van egy jobbító szándékom.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. A mai vendégem Galambos Balázs, mediátor, és most tartunk egy pici szünetet, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.